Bibliai látomások című sorozatunk 8. előadásához érkeztünk, és a 2 héttel ezelőtt megkezdett előadásnak a folytatása lesz a mai. Mivel a hóesés miatt sokan nem tudtak eljönni 2 héttel ezelőtt, nagyon röviden visszatekintenék, hogy meddig jutottunk el. Ebben a sorozatban Mózes könyveitől egészen a Jelenések könyvéig bibliai látomásokat vizsgálunk, és a látomások sorában elérkeztünk a Bibliának a legmeghatározóbb látomásához, amelyhez még kapcsolódik 3-4 látomás, a jövőben fogunk ezekkel részletesen foglalkozni, de azért már jeleztem itt a táblánkon, hogy János evangéliuma, János 1.-3. levele, 2. tesszalonikai levél, Jelenések könyve, 2., 3., 10. fejezeteinek látomásai kapcsolódnak ahhoz a hatalmas látomáshoz, amely Dániel könyve 8. és 9. fejezetében található. Azért is rendkívüli ez a látomás, mert pontos idői kijelentést is tartalmaz, és ez az idői kijelentés is a Bibliának a leghosszabb idői kijelentése. Az úgynevezett 2300 évről szóló profécia, pontosan Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. Ahogy említettem, visszautalásul csak annyit, hogy Dániel próféta, aki könyvében 2 álmot jegyez le, tehát 2 álmot, Nabukodonozor álma a 2. fejezetben, az ő maga álma a 7. fejezetben, és egy igében kapott kijelentés, profécia sorozatot, ez a 10.-12. fejezetben található. A könyvében van egy látomás is, ez a 8. és a 9. fejezetben található. Ha valaki elolvassa a 8. fejezetet, akkor rögtön látni fogja, hogy a látomást Isten állatok, vadállatok formájában adta. Ez már a 7. fejezetből is ismert, a történelem hatalmi harcait Isten általában az állatok, sőt a különösen vérengző vadállatok hatalmas küzdelmével szemléltette. A 7. fejezetben ilyen állat az oroszlán, a medve, a párduc és a fenevad. A 8. fejezetben nincs már az elsőnek megjelölt állat. A 2. állat a 2 szarvú kos, a 3. állat a kecskebak, és a 4. állat a kis szarv. Ott már nincs is állat, hanem egy kis szarv van, ami összefoglalja ezeket a látomásokat. Tudnék, a szarv mindig az erőnek, a hatalomnak a jelképe a Bibliában. Ahogy látta Dániel próféta, látomás formájában volt ő a Babilónia keleti tartományában, Szuszán várában az Ulai folyam mellett. Látomás formájában azt látta, hogy előjön egy 2 szarvú kos erejének teljében. Az egyik szarva később növekszik nagyobbra az előbbinél, és az egész földet birtokolja ez a 2 szarvú kos. A 8. fejezet 20. verse azonosítja ezt a jelképet, a 2 szarvú kos, amelyet láttál Médiának és Perzsiának királya. Rendkívül alkalmas a 2 szarvú kos ennek az államszövetségnek a bemutatására. Ugye először Média hatalma volt nagy, aztán Perzsia hatalma lett sokkal nagyobb. És ennek a 2 szarvú kosnak nekirontott egy kecskebak, amelynek egy hatalmas szarva nőtt, aztán az kitörött és más 4 szarv nőtt ki helyette. Ez viszont a kecskebak 8. fejezet 21. verse szerint Görögország, méghozzá a nagy szarval ékeskedő Görögország, az az ereje teljében levő Nagy Sándori Görögország, időszámításunk előtt 334-től 323-ig volt ugye Nagy Sándor a világhódító, Nagy Sándor az egész föld ura, de amikor nagy hirtelen meghalt, ugye 33 éves korában, akkor utódai a 4 diadókhoz osztotta föl maga között a birodalmat, tehát Görögországot, Kis-Ázsiát, Szíriát és Egyiptomot, és miután ez a kecskebak legyőzte a kost, ő maga is elenyészett, eltűnt a történelem süllyesztőjében, és ezután jött ki, tehát Média, Perzsia és Görögország után a történelem színpadára az a bizonyos kis szarv, amelynek a hatalma a történelem végéig fog terjedni. Ez a kis szarv kötötte le Dániel próféta figyelmét, és erről akar többet megtudni, meg is tudott. A 8. fejezetben 3-szor olvassuk azt, hogy ennek a kis szarvnak a teljhatalma hosszú ideig fog tartani, és életideje a földi történelem befejeződéséig fog tartani. Tehát azt is tudnánk mondani, hogy a 6.-4. század között Perzsia, a 4. századtól Görögország, de az időszámításunk előtti körülbelül 2.-1. században feljön a történelem színpadára Róma, és Rómának a hatalmát veszi a Biblia a történelem végéig tartó hatalomnak. A 7. fejezetben Rómát a fenevad jelképezte és a kis szarv, itt már csak a kis szarv jelképezi. Nyilván, hogy az a Róma történelme, az utóbbi 2200 év történelme, azért megosztott történelem, van egy ókori Róma, egy pogánykori Róma, és van egy középkori egyházi Róma, amelynek a tevékenysége mind a mai napig tart. Tehát ez az erő, ez a hatalom a föld vezetője, a föld ura, egészen addig, míg a történelem be nem fejeződik. Amikor Dániel próféta látta ezt a kis szarvat, félelmetes dolgokat tudott meg erről a kis szarvról, és miközben lekötött ennek a kis szarvnak a félelmetes tevékenysége, aközben kapta ezt az idői proféciát, amelyet a mai alkalommal szeretnénk megérteni, hogy tulajdonképpen miért is kapta a látomás során ezt a hatalmas idői proféciát, mit érthetünk meg ebből az idői proféciából, és már Dániel előtt mi volt világos, mi nem volt világos, mert nem is lehetett világos. Olvasnám most már a szöveget a 8. fejezet 9. versétől, hogy mindenki újra hallhassa a kis szarvra vonatkozó elsődleges látomásnak a megörökítését, és utána térünk rá arra, hogy mit is foglalt magába ez a látomás. És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és nagyon megnőtt délre, napkeletre és a kívánatos föld felé. És megnőtt mind az ég seregéig, és földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallottam egy szentet szólni, és mondta az egyik szent annak, aki szólt: meddig tart-e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? És a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És mondta nékem: 2300 estélig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. És lőn, hogy mikor én, Dániel, láttam-e látomást, és kerestem az értelmét, íme előbbe állt egy férfihoz hasonló alak. És emberi szót hallottam az ulai közén, kiáltott pedig és mondta: Gábriel, értesd meg azzal a látást. És odajött, ahol én álltam, és amint jött, megrettentem, és orcámra estem, és mondta nékem: értsd meg, embernek fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. És mikor szólt velem, ájultan estem orcámmal a földre, de megilletett engem, és helyemre állított, és mondta: íme én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. Az a két szarvú kos, melyet láttál, Médiának és Perzsiának királya. A szőrös keskeba Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között volt, az az első király. Hogy pedig az letörettetett, és négy állott helyébe, négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével. És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orcájú, ravasságokhoz értő király, és annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csodálatosképpen pusztít, és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét, és a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik, és hirtelen elveszít sokakat, sőt, a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. És az estéről és a reggelről való látomás, mely megmondatott, igazság. Te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. És én, Dániel, elájultam és beteg voltam néhány napig, de felkeltem és a király dolgát végeztem. És álmélkodtam ezen a látáson, és senki sem értette. Kedves hallgatók, ez tehát az eredeti látomás, és ugye említettem még az elmúlt előadáson azt is, hogy Dániel ezt a proféciát több mint 10 évig kutatta, nem hagyta őt nyugton, mert úgy gondolta Dániel, hogy ez a 2300 estéről és reggelről szóló látomás, ugye ő pontosan tudta, hogy az este és reggel egy nap, és az egy nap a proféciákban mindig egy évet jelent, Tehát Dániel azt pontosan tudta, hogy ez 2300 évről szóló látomás. Ez olyan hosszúnak tűnt a próféta előtt, hogy először azt gondolta, hogy Isten talán a zsidó nép 70 éves babiloni fogságát hosszabbította meg, de a 70 évhez képest a 2300 év rettentő nagynak tűnt előtte, és kétségbe esett, hogy mi lesz ezek után az idői kijelentések után, és több mint 10 évig kutatta ezt a proféciát Dániel, utána nézett Jeremiás könyvében, erről olvasunk a 9. fejezet első két versében, ott látta, hogy a babiloni fogság az 70 éves lesz, az Isten nem fogja módosítani, de továbbra is ott maradt akkor a rejtély, ha fogság 70 éves lesz, akkor mire vonatkozik a 2300 éves profécia? Utána a 9. fejezet 3. versétől olvashatjuk Dánielnek az imáját, amivel Istenhez fordult, miután a bibliai könyvek összehasonlítása alapján sem jutott előre, és az imádságát még mondta, amikor ugyanaz a Gábriel angyal, aki mondom több mint 10 évvel ezelőtt neki kijelentette ezt a látomást, és ott magyarázta is már bizonyos értelemben a látomást, megjelent neki, és fölvilágosította a prófétát arról, hogy a 2300 évből az ő népére, a zsidó népre csak 77, vagyis 490 nap, vagyis 490 év vonatkozik. Ugye így mondta ezt neki Gábriel, hogy 77 szabatott a te népedre és a te szent városodra. Tehát ebből a 2300 éves látomásból, ami a zsidó népre vonatkozik, az csak 490 év. De ezen felül még azt is elmondta Gábriel, hogy a 490 éven belül lesz egy 7x7 éves, vagyis 49 éves időszak, lesz egy 62x7 éves, vagyis 434 éves időszak, tehát van egy 7x7, meg 62x7, az 69x7, tehát felbontja, marad még 1x7 éves időszak, és erre helyezi a 9. fejezetben adott magyarázatban a súlypontot, vagyis azt mondja neki Gábriel angyal, hogy 7, vagyis 49 év alatt majd megépítitek Jeruzsálemet, ahogy hazamentek a fogságból, a 62 hét, vagyis 434 év alatt viszonylag békeidőszakot éltek Palesztinában, erről külön részletezést nem ad a főangyal, ugye Gábriel az angyalseregek fejedelme a Bibliában. Az utolsó 7 évről viszont részletes kijelentést ad, mondván, hogy a 7 elején fog fellépni a messiás, tehát akit az Isten megígért a zsidó nép és az egész emberiség számára, tehát amikor elkezdődik ez az utolsó 7, annak a legelején lép fel a messiás, a messiás 3,5 évig fog működni és tanítani, a 3,5 év után kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz, tehát ez az az ószövetségi profécia, ami szó szerint nem jelképben, hanem egyenes beszédben közli a messiás halálának az idejét, ez a fellépése után 3,5 évre fog beteljesedni, utána a zsidó nép még kap 3,5 évet, és Jézus apostolai csak nekik hirdetik az evangéliumot, de amikor a maga a nép, az egész nép a vallási vezetőkkel az élén nem fogadják el Krisztust messiásnak, akkor lejár a zsidó nép megbizatottsága, tehát Isten népe volt a zsidó nép az ókorban, de itt 3,5 évvel a messiás halála után lejár a megbizatás, és egy más nép kezdi el a történelemben az evangélium hirdetését. Ez a lényeg, tehát erre helyezi a súlypontot ez a profécia. A Dániel könyve 9. fejezetében a 24. verstől a 27-ig olvashatjuk ezt a rendkívüli proféciát, ami tehát az Ószövetségben egyedül állóan mutatja be azt, hogy mikor kell fellépnie majd az eljövendő messiásnak, mennyit kell tanítania. 3,5 év után viszont kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz, emberek is elhagyják, de maga az Úr, a mennyei atya is el kell, hogy forduljon tőle, mivel magára veszi az emberiség bűneit, és Isten, aki a bűnnel azonosul, azt meg nem mentheti, tehát ezért fog meghalni a messiás végső soron, ez lesz az áldozatának a leglényege. Miután majd feltámad és a mennybe megy, a tanítványok csak a zsidó népnek fogják hirdetni 3,5 évig. Miután viszont a nép nem fogadja el a megváltót, még arra is előre utal a profécia, hogy Jeruzsálemet elpusztítják, a templomot elpusztítják, Sőt, tulajdonképpen még ezt is jelezhetném, hogy egészen a napjainkig terjed a proféciának az értelme egy fél mondat által, amely azt mondja, hogy itt ezen a vidéken, tehát Palesztinában, nevezetesen főleg Jeruzsálem környékén soha nem lesz béke a történelem során, elhatároztatott a háború, végig tart a pusztulás. Ameddig történelmet írunk, addig itt a Jeruzsálem környékén béke nem lesz. Dániel próféta ezáltal megértette, hogy a 2300 éves jövendőlésnek csak egy része vonatkozik a zsidó népre. De a mi számunkra továbbra is kérdés, hogyha mindaz beteljesedett, amit a próféta itt megkapott a zsidó népre vonatkozólag, akkor nyilvánvaló, hogy ez egy egészen különleges látomás és profécia, mert hogyha itt látjuk, hogy szó szerint minden beteljesedett, akkor meg kell hosszabbítanunk a proféciát, és föl kell tennünk a kérdést, hogy akkor mi van a 2300 évnek a többi részével, és a lejártával, és egyáltalán mi ez a 2300 éves jövendőlés. Hogy időben is azonosítsam a proféciát, a 9. fejezet 25. verse megadja a kezdő időpontot is, ahonnan a történelmi számegyenesünkön számolnunk kell a proféciának az időtartamát, mert hogy tetszenek most látni, egyelőre még csak a belső összefüggéseket rajzoltam be, de nem azonosítottam történelmi évszámokkal. A 9. fejezet 25. verse azt mondja, hogy az a profécia, a 2300 éves profécia, és ami abból leszabatik, ez a 490 éves profécia, az egy és ugyanazon időponttól indul el, és ez a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésének a történelmi dátuma. Mai oldottabb magyar nyelven úgy mondanám, hogy mikor kiadják a rendeletet, nyilván a perzsa korban vagyunk, perzsa királyok, hogy Jeruzsálemet újjá lehet építeni, tehát nem a templomot, hanem Jeruzsálemet, magát a Szentvárost újjá lehet építeni. Ez a történettudomány teljesen biztos kontrollja mellett mondom ezt az évszámot, időszámításunk előtt 457, amikor is Artaxerxész Longimanos perzsa uralkodó ebben az évben, tehát időszámításunk előtt 457-ben adta ki azt a rendeletét, hogy a fogságból már egyébként hazatért zsidó nép, amely felépíthette a templomát is, ugye az 535-ös és az 520-as círuszi, dáriuszi rendeletek következtében, most már az egész város, tehát az egész Jeruzsálemet újjáépítheti a városfalakkal, helyrehozva a közigazgatást, tehát a zsidó nép önálló nemzeti életéhez ezt a rendelkezést kibocsátották. Ha 457-ből kivonjuk a 490 évet, akkor látjuk, hogy az időszámításunk nulla pontján át fogunk haladni, hiszen a 490 nagyobb, mint a 457. El fogunk jutni időszámításunk szerint 34-hez, ami a profécia lejártának az időpontja. Ugye, hogyha matematikailag kivonom a 457-ből a 490-et, akkor csak 33-hoz jutok, de a matematikai számegyenes és a történelmi számegyenes között annyi a különbség, hogy ez utóbbihoz még egy évet hozzá kell, hogy adjunk, mert ugye nulla pont nincs a történelemben, csak időszámításunk előtt egy és időszámításunk szerint egy. Tehát ezért azt az egy évet, azt a plusz egy évet hozzáadva a matematikai számegyeneshez, nem 33-hoz, hanem 34-hez jutunk. A profécia szerint 34-ben jár le a zsidó nép kiválasztottsága. Erre nézve Jézus Krisztus Máté evangéliuma 21. fejezetében a 42. 44. versek között mondta az egyik példázatában, tanításában, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét, tehát hogy a zsidó nép, mint kiválasztott nép, 34-ig volt az Istennek a hírvivője, körülbelül 1500 évig volt kiválasztott nép, ennek a szakasznak az utolsó részét mutatja be a profécia. Ha behelyettesítjük a többi évszámot is, most nem foglalkoznék ezekkel az évszámokkal, hiszen ezek bennünket annyira nem érdekelnek, Jeruzsálem újraépítése évszáma, hanem az utolsó 7 évszáma. Nagyon egyszerű a dolog, a 34-ből, ha kivonom az 1 hetet, akkor megkapom 27-et. Ez Jézus fellépésének az időpontja. Ha a 27-hez hozzáadom a 3,5 évet, ameddig ő tanított, ez 31 tavaszának az időpontja. 27 őszén lépett fel Jézus, az negyed év, 28, 29, 30, az 3 év, és 31 húsvétje az 4. év, tehát valóban Jézus 3,5 évi tanítói szolgálata után 31 húsvét előestéjén adta az életét az emberiségért, halt meg a Golgotán. 31-ben Jézus meghalt, harmadnapra feltámad, 40. napra a mennybe megy, 50. napra kiállad a Szentlélek, de még csak a zsidó népnek hirdettetik az evangélium még 3,5 évig, hogy az apostolok cselekedeteiből láthatjuk, és 34-ben, amikor a nép nem fogadja el a messiást, azután a zsidó apostolok, tanítványok a földkerekség minden részére elindulnak, és zsidónak és nem zsidónak egyaránt hirdetve az evangéliumot terjesztik el a keresztény vallást. Tehát azt láthatjuk, hogy csak egy ilyen röpke szemrevételezés nyomán is, hogy ebből a 2300 éves proféciából, ami le van vágva, ez a 490 éves profécia, ez hajszál pontosan az ókorban beteljesedett. Erről dokumentumunk az egész Új Szövetség, dokumentumunk Josephus Flavius, dokumentumunk az ókori történetírás. Ez úgy különösen nem vita tárgya, aki komolyan foglalkozik a proféciával, tulajdonképpen soha az életben nem vonták kétségbe. A probléma nem abban van, hogy mondjuk most önök közül sokan talán most hallják először ezt a proféciát, nem ott van, hogy ez bármikor is kétséges lett volna, a probléma ott, hogy nem foglalkoztak vele. Magával ezzel a proféciával a kereszténység évszázadaiban, az ókereszténykorban, középkorban, akik hozzájutottak a Bibliához, foglalkoztak. A reformáció korában ez teljesen ismeretes dolog volt, de a modern korra jutva, a 17.-18. századtól ez a profécia elfelejtődött. Ugye a világszerte eluralkodó racionalizmus, a deizmus azt hirdette, hogy Isten ugyan létezik, de Isten nem látja előre a jövőt, és Isten nem tudja megmondani, hogy mi lesz a jövőben, tehát bibliai proféciákkal kb. Az elmúlt 200 évben nem nagyon foglalkoznak. Maguk az egyházak sem foglalkoznak, tehát ezért nagyon sokan, akik különben komolyan vették a maguk felekezeti életét, akár katolikus, akár protestáns egyházakban, ezzel a proféciával nem nagyon találkoztak. Szándékomban áll, 15 évvel ezelőtt meg is jelentettem, azóta kifogyott, de most szándékomban áll újra megjelentetni, egy katolikus teológusnak, Huber Lipótnak 1902-ben írott tanulmányát, a messiás eljövetelének ideje a Dániel próféta szerint, ahol a század elején ebben a tanulmányban ez a teológus kifejtette, hogy tulajdonképpen az ujjainkon kiszámolhatjuk, hogy ez a profécia hogy teljesedett be, de nem csak mi, hanem Jézus korában a zsidó nép is kiszámolhatta. Nem is mondta senki se, hogy nincs messiási idő, mindenki elfogadta, hogy ez a messiási idő. Senki nem mondta Keresztelő Jánosnak, hogy ne készítse a messiás eljövetelét. Senki nem mondta azt, hogy ez nem messiási idő, hiszen a zsidók nagyon ismerték Dániel könyvét, és közmegbecsülésnek örvendett ez a könyv, és ezeket az idői kijelentéseket még idegeneknek is megmutatták. Ahogy Josephus Flavius leírja az Antiquitatisban, a zsidók történetében, még Nagy Sándornak is bemutatták a róla szóló jövendőlést, és Nagy Sándor ennek hatására nem pusztított el Jeruzsálemet, sőt adott adókedvezményt és egyéb kedvezményeket a zsidó népnek. Tehát annyit mondanék el, hogy a profécia első részének a beteljesedése napnál világosabb. Ha valakinek annyi problémája lenne, hogy hogy léphetett fel Jézus 27-ben, amikor azt tudjuk Lukács evangélistától, hogy mindegy 30 éves volt, ez a rejtély is könnyen megoldható, mert Jézus valóságban nem az időszámításunk kezdőpontján született, hogy ezt egy Dionysius Exiguus nevű szerzetes ezt a pontot helyezte az időszámításunk nullapontjául, hanem Jézus körülbelül időszámításunk előtt 5 őszén vagy 4 legeslegelején születhetett, tehát 27-ben valóban mintegy 30 éves volt, az meg, hogy 3,5 évig tanított, az János evangéliumából pontosan kiderül, és a szinoptikusok pedig pontosan a közbülső időszakokat is kibélelik, tehát ez nem jelent problémát. Ha viszont elfogadjuk ezt az idői kijelentést, tehát a 490 éves proféciát, és azt látjuk, hogy ez pontosan beteljesedett, akkor vajon mi okunk van annak a kétségbevonására, hogy az a profécia, ami teljesen beteljesedett, de egyébként egy hosszabb proféciából van levágva, hát hogyha ez beteljesedett, akkor ezzel a proféciával nem érdemes foglalkozni? nyilvánvaló, hogy ennek a proféciának a megfejtése ugyancsak a Biblia alapján lehetséges és könnyűszerrel lehetséges, és az egyház történelemben körülbelül a 15. századtól fogva nagyon élénken foglalkoztak ezzel a proféciával. Először tudomásunk szerint, ugye, mert hát csak arról beszélhetünk, amiről írás is fennmaradt, Nicolaus Cusanus, a híres filozófus és teológus, a római egyház püspöke, tehát Nicolaus Cusanus írt egy külön művet arról, ami így hangzik a latin eredetiből fordítva magyarul, hogy sejtelmek a végső napokról. Tehát Cusanus is felfedezte azt, hogy ez a 2300 éves profécia, vagy az emberiség történelmének a végső idejével van összefüggésben, hiszen azt a Dániel könyve 8. fejezetében háromszor is olvassuk, hogy az utolsó időre szól, a végső napokra szól, az utolsó időkben teljesedik be ez a látomás. De hát ezt pontosan tudták, akik foglalkoztak ezzel a proféciával, hogy egyszerűen, ha a kezdő időpont az biztos, mert attól számítva a kisebb profécia beteljesedett, akkor a 457-ből, ha kivonjuk a 2300-at, akkor is kapunk egy történelmi időpontot, és azzal a történelmi időponttal valamit kezdeni kell. Ha kivonjuk a 457-ből, tehát a 2300-at, ugyanúgy eljárva, hiszen itt is túljutunk bőven az időszámításunk nulla pontján, egyet még hozzáadunk, akkor kijön történelmi évszámunknak 1844. 1844-ig terjed ennek a proféciának az érvénye, és mondom, ezt a 15. században Nicolaus Cusanus is csak nem hasonlóan megállapította, ő mondjuk pontosan nem ezt az évszámot állapította meg, mert az ő idejében még a kelet kutatás nem volt annyira biztos lábakon álló, tehát a kezdő időpontot ő nem jól határozta meg. Ugye itt el kellene mondanom, de csak röviden érintem a kérdést, hogy bizonyára tetszenek tudni, hogy a bibliai régészet, meg a bibliai ókor tudomány, az lényegileg 200 éves, tehát Napóleonnak a keleti hadjáratától indul el. Azóta kezd Egyiptom, Mezopotámia megmutatkozni előttünk, hogy megfejtették a hieroglifákat, kiásták Bábelt, kiásták Úrvárosát, kiásták Ninivét, szóval ez 200 éve kezdődött el. Például Ninivét 1846 és 52 között ásták csak ki, Bábelt, Babilont 1899 és 1919 között, tehát ez az utóbbi 200 évnek a fejleménye. Cusanus tehát nem tudta még pontosan ezt az évszámot, ő a 18. századra helyezte el ennek a proféciának a lejártát. De a 18. században körülbelül 20 profécia magyarázó foglalkozott ezzel a jövendőléssel, és ők már eléggé közelítettek ahhoz, de még csak a 18. században vagyunk, tehát még nem az a bibliai régészet időszaka ez, hogy ez a profécia valamikor a 19. században fog beteljesedni. Először, aki pontos évszámot tudott mondani, az az 1820-as és 30-as években egy amerikai biblia kutató, bizonyos William Miller volt, aki a bibliai proféciák kutatása nyomán jutott arra a meggyőződésre, hogyha a proféciának az első része hajszál pontosan beteljesedett, akkor a proféciának a második része is hajszál pontosan be fog teljesedni, de mi fog beteljesedni? A profécia ugye így hangzik, és mondta nékem, 2300 estélig és reggelig azután kiderül a szent hely igazsága. A proféciának ez a szövege, a magyar fordítás, tehát így adja vissza, hogy kiderül a szent hely igazsága, jó a fordítás, de az eredeti alapján még egy fordítást tudunk adni, hiszen a maga a szöveg több értelmezési lehetőségre nyújt alkalmat. 2300 estélig és reggelig, és azután megtisztítatik a szent hely. Tehát ha azt mondjuk, hogy kiderül a szent hely igazsága, ha azt mondjuk, hogy megtisztítatik a szent hely, ugyanúgy eleget teszünk a fordítási pontosságnak. Ez a két lehetséges fordítási változat, de továbbra is fennmarad a kérdés, hogy ez mit jelent. Mit jelent az, hogy kiderül a szent hely igazsága? Mit jelent az, hogy megtisztítatik a szent hely? Először is azt kell tisztáznunk, hogy mit jelent a Bibliában ez, hogy szent hely. Másodszor pedig azt kell tisztáznunk, hogy mit jelent a Bibliában a szent hely megtisztítása, vagy más néven a szent hely igazságának a kiderülése. Ugye, tehát ez ennyi ismeretlenes egyenlet. Tehát ezt ha megtudjuk, akkor pontosan megértjük a proféciát, de így ezzel még semmit nem tudunk kezdeni. Az időpont az teljesen biztos, de hát így még nagyon gyenge lábakon áll az értelmezésünk, mert nem tudjuk, hogy mire vonatkozik. William Miller egyébként, aki az 1820-as, 30-as években kezdte alaposan kutatni a bibliai jövendőléseket, először nem értette meg a szent hely igazságát, illetve a szent hely igazságának a kiderülését, és ő úgy gondolta, egyébként baptista farmer volt, tehát egyszerű kétkezi munkásember volt, de a Biblia tisztelője és kutatója volt. Ő úgy gondolta, hogy ezzel a jövendőléssel Isten talán azt nyilatkoztatta ki, hogy mikor fogja ő az Isten a földet megtisztítani ettől a sok bűntől és szennytől, ami hát itt a földi történelemben felhalmozódott. Tehát nagyon egyszerűen Miller úgy vélte, hogy talán ez az időpont Jézus második eljövetelének, a hatalommal és dicsőséggel való eljövetelének az évszámát mondja el. Azért következtette ezt, mert úgy gondolta, hogy a kijelentés első része, a 490 éves profécia, ez az első eljövetelt közli, és a további menete a proféciának pedig a második eljövetelt. Egyébként nagyon közel került a megoldáshoz, nem járt messze a megoldástól, de pontosan nem látta a megoldást. A Bibliából később kiderül egy rendkívüli proféciából, ami Jelenések könyve 10. fejezetében van megörökítve, hogy nem is láthatta a megoldást. Azt majd mindjárt meg fogjuk látni, hogy William Miller nem is láthatta a megoldást. Minden esetre Miller, ahogy kezdett cikkeket írni erről a kérdésről, az emberek figyelmét, a keresztény emberek figyelmét erre a proféciára sikerült szögeznie, és Amerikában egy, valóban így lehet mondani, egy felekezet közi mozgalom indult katolikusokból, reformátusokból, evangélikusokból, főleg reformátusokból, baptistákból. Maga Miller 10 éven át járta az Egyesült Államokat, akkor az Egyesült Államok lakossága olyan 20 millió körüli lehetett, és akiket a milleritákhoz csatoltak, illetve összefüggésbe hoztak Miller tanításával, az több mint 1 millió ember volt. Mondom, különböző vallásfelekezetekből, elsősorban reformátusok és baptisták hittek abban Miller prédikációi és a saját személyes kutatásai következtében, hogy a mi modern történelmünkben valami döntő dolog fog megtörténni, és Millernek az ige hirdetései erre vonatkoztak, hogy talán ez a földnek a megtisztítása, Jézus második eljövetele, tehát ez a mozgalom várta Krisztus második eljövetelét, az 1830-as évektől fogva, amikor is Miller 10 év leforgása, tehát körülbelül 1833 és 43 között több mint 3000 prédikációt tartott különböző gyülekezetek templomaiban, és gyülekezeteken kívül is, tehát kibéreltek hangversenytermeket és előadó termeket, és Amerika, amely abban az időben ugye a szabadság első hazája volt, tehát érdemes összehasonlítani, mi történik nálunk az 1830-as években, mi történik Amerikában. Nálunk ilyen mozgalom nem születhetett volna meg, Amerikában teljes vallásszabadság volt, mindenki szabadon hirdethetett bármilyen tanítást, tehát a Miller mozgalom 1844-re várta ennek a proféciának a beteljesedését, a földi történelem befejeződését, Krisztus második eljövetelét. De ezt azért tette a Miller mozgalom, mert igazában nem értette meg azt, hogy mi az, hogy szent hely, és főleg nem értette meg azt ebből következőleg, hogy mi az, hogy megtisztítatik a szent hely. És ezt azért nem érthették meg, hogy mit jelent, mert ennek a megértéséhez körülbelül a háromnegyed Bibliának a megértése szükséges, de a háromnegyed Bibliát nem lehetett néhány évtized alatt megérteni, akkor, amikor a középkorban több mint 1000 éven keresztül a Biblia senki kezéhez el nem jutott. Ennek a proféciának a megértéséhez ismerni kell Mózes 3. könyvét, legkivált, ismerni kell a zsidókhoz írt levelet, ott is a 8. és 9. fejezetet, legkivált, ismerni kell János összes írását, az evangéliumát és a 3 levelét, János 3 levelének megértéseit perdöntő ebben a dologban, és főleg ismerni kell, igaz ugyan, hogy a második tesszalonikai levél második fejezetét már Luther és Calvin is pontosan azonosította és proféciának tartotta és igazolt annak a beteljesedését, de főleg ismerni kell a Jelenések könyvét. Na most ilyen nagy könyvek, mint Mózes 3. könyve, zsidókhoz írt levél, János levelei, Jelenések könyve, szóval ezeket az emberek nem ismerték igazán, az összefüggéseket nem ismerték. És ne tessenek elfelejteni, itt nem egyszerűen arról volt szó, hogy nem ismertek bibliai könyveket, hanem arról volt szó, legfőképpen arról volt szó, hogy a középkorban a kereszténység nem a Biblia szerint folytatta a hitéletét. A középkorban más tartottak szent helynek, templomnak, mint hogy a Biblia tart. A középkorban más fogalmaik voltak az embereknek arról, hogy mit jelent a szent hely megtisztítása. Ilyen fogalmuk, ilyen pontos fogalmuk, ugye erről nem volt, de mondom egy másik fogalommal, mit jelent a bűntől való szabadulás. Egészen más fogalmuk volt. Akkor, amikor a Miller mozgalom végül is csalódott 1844-ben, és ősszel, a zsidó időszámításunk szerinti őszi nappal, hogy befejeződött az év, és Krisztus nem jött el, és a történelem ment tovább. Nagyon sokan elhagyták ezt a mozgalmat, de nagyon sokan, nagyon helyesen nem a Bibliában keresték a hibát, hanem önmagukban. A Biblia nem tévedhet. Amit a Biblia kimond, és amit a Biblia kijelent, az hajszál pontosan beteljesedik. Csak az a kérdés, hogy mi értjük-e emberek, hogy mire vonatkozik a bibliai kijelentés. Ne tessenek elfelejteni, hogy Jézus első eljövetelekor is egy óriási zűrzavar volt. Mert ugyan a zsidó nép ismerhette az Ószövetség írásokat, és a zsidó nép jobban ismerte az Ószövetséget, mint később a kereszténység a Bibliát. De a zsidó nép soraiban is hatalmas meghasonlás volt, mert Jézus sokan csalónak tartották, sokan álmessiásnak tartották, és sokan úgy gondolták, hogy jót tesznek azzal, hogy ha megfeszítik, mert hát el kell az útból tenni azt, aki magát messiásnak mondja, és ugye a babiloni Talmud még arról is följegyzést tett, hogy Jézust azért ítélték, ami őseink halára, mondja a babiloni Talmud, mert varázsló volt, és a varázslókat Mózes 5. könyve 18. fejezete szerint nem szabad megtartani a zsidó nép sorai között. Jézus nem volt varázsló, Jézus nem volt álmessiás, de ez nagyon súlyos meghasonlások következtében derült ki. Ne tessenek elfelejteni, még a tanítványok is óvták Jézust, hogy ő neki meg kell halnia. Még Péter vissza akarta tartani, hogy mentsen Isten, Uram, veled ilyen nem történhet. És mikor Jézus feltámadt, még akkor is azt kérdezték Jézustól, hogy mikor állított helyre a királyságát Izraelnek. Tehát minden profécia megértése nagyon sokszor meghasonlások, csalódások, keserűségek következtében lett megértés. És ez nem csak Jézus első eljövetelével kapcsolatban van így, hanem a második eljövetellel kapcsolatban is, mert addig még nem értették, hogy mi az, hogy szent hely, és nem értették, mi az, hogy megigazítatik a szent hely, vagy kiderül a szent hely igazsága, tulajdonképp nem is érthették meg ezt a proféciát, túl azon, hogy időbegyleg pontosan tudták, hogy ez a profécia ekkor jár le, csak éppen azt nem tudták, hogy mire vonatkozóan jár le akkor, amikor 1844-ben lejár. Nos hát, hogy mi értsük, mert talán a mai emberek sem ismerik jobban a Bibliát, mint 160 évvel ezelőtt Amerikában. Nagyon gyorsan szeretném elmondani önöknek, hogy mit is jelent ez a kijelentés, hogy szent hely, és mit is jelent az, hogy a szent hely igazsága. Szent helynek a Biblia a jeruzsálemi templomot tekintette, azt a jeruzsálemi templomot, amely három részből állt. A jeruzsálemi templom legbelső része volt a Szentek Szentje, ez volt a legfőbb rész. Itt volt a frigyláda, a 10 parancsolattal és az kérubok szárnyaival beborítva. A szent helynek a második része, maga a szentély rész, a középső rész, az állt a menórából, a hétkarú gyertyatartóból, vele szemben a szent kenyerek asztalából, és itt középütt pedig a jó illatétel oltárából. A jeruzsálemi templomnak a harmadik és legkülső része, a pitvar vagy udvar, az állt az áldozati oltárból és a mosdó medencéből. Ezt nevezték szent helynek, azért nevezték szent helynek, mert Isten először Mózesnek rendelte el, hogy készíts sátrat, aztán amikor a zsidó nép letelepedett Izraelben, akkor Salamonnak engedte meg az Isten, hogy a sátor helyett kőépületben, de ugyanezt az alaprajzot valósítsa meg. A templom, a jeruzsálemi templom, vagyis a szent hely egy döbbenetes nagy igazságot fejezett ki. Tehát itt nem a sátorban, vagy a falakban, vagy nem a ceremóniában, vagy nem a tárgyakban van itt elsősorban az, amit meg kell értenünk, hanem abban a tényben, hogy a szent hely azt fejezte ki, hogy az emberiség elfordult ugyanaz Istentől, de az Isten nem mond le az emberiségről, és az Isten egy helyen együtt lakozik az emberiséggel, és ez a templom. Ezért lehetett csak egy templom, egy szent sátor, és később egy jeruzsálemi templom, semmilyen más városban vagy faluban templomot a zsidók nem építhettek. Ez kifejezte azt, hogy egy Isten van, és ahhoz az egy Istenhez kell mindenkinek járulni, a bűnei elrendezése véget. Mindenkinek el kellett menni először a szent sátor elé, később Sílóba helyezték el, itt az ország közepén volt ez a Síló, utána Jeruzsálembe helyezték el, egy évben háromszor minden családnak a Páska ünnepen, pünköskor, a nagyengesztelési napon meg kellett jelenni itt a jeruzsálemi templomnál. A szent hely, ami tehát Jeruzsálemben volt, az kifejezte elsődlegesen azt, hogy Isten az emberrel van, Isten küzd az emberért, a szent hely legbelső része, a szentek szentje fejezte ki azt, hogy Isten itt van a földön, a 10 parancsolat a törvényei által, a lélek erejével küzd az emberiségért, és Isten itt a földi történelemben is, a bűn történelmében is a 10 parancsolatban jelzett szeretet parancsolatot kívánja meg mindenkitől, mert ahhoz az Isten erőt is ad, hogy szeretetben lehessen élni. Akkor, amikor egy zsidó ember vétkezett, vagy három alkalommal megjelenvén a szent helyen megvallotta a bűneit, egy meghatározott áldozati rendszer, áldozati szertartás következtében tudott megszabadulni a bűneitől. Ugye elment a mi emberünk, itt egy nagyon széles kapu volt, nagyon több mint 10 méter széles lemvászonból készült kapu, még a kisgyerek is bemehetett. Ez volt, mondom, az a rész, ahova mindenki beléphetett, tehát ez a volt a pitvar. Felhelyezte ide az áldozati oltára mondjuk a bárány áldozatát, és egy meghatározott szertartás keretében elismerte az ember a bűneit, áthárította a bárányra, jelezve, hogy a bűnöknek egy rendezése lehetséges, igazságban és szeretetben, ha valaki átvállalja tőlünk a bűneink következményét, és a helyünkbe áll, mert hogyha nekünk kellene a bűneinkért számot adni, akkor senki nem maradhatna meg, mindenki meghalna egyszer s mindenkorra. De van helyettesítés, van isteni megoldás, ugye a bárány Krisztust jelképezte, aki átveszi, magára veszi az emberiség bűneit, az az ember, aki áthárította a bűneit, a másik kezével meg kellett, hogy ölje a bárányt, tehát egyrészt láthatta az Isten szeretetét, hogy az Isten átveszi tőle a bűneit, nem nekem kell a bűneimért végső soron meghalnom, de láthatta azt is, hogy valakinek a bűnökért meg kell halni, mert a bűnök végső következménye a halál. Magába hordozza a bűn a leépülést, a pusztulást, a megsemmisülést. Tehát a saját kezével kellett megölni, ami egy megrázó cselekmény volt, az egész áldozati rendszernek egyik legmegrázóbb cselekménye, hogy egy ártatlan bárányt, akit otthon előtte már be kellett szerezni, ott kellett tartani a háznál, el kellett vinni Jeruzsálembe, vagy ha ott szerezték be, ott is egy-két nappal előtte be kellett vásárolni, és ezt a szerencsétlen, szelíd kis báránykát a saját kezével kellett annak az embernek megölni, miután ráterhelte rá a bűneit. Itt állt akkor vele szemben a bűnös emberrel, a bűnvallomást tevő emberrel szemben a pap felfogotta a vérből, előtte előkészült a szolgálatára, azért volt itt ez a mosdó medence, megmosta a pap a kezét, a lábát, tehát hogy aki ennek a szolgálatban tevékenykedik, annak tisztának kell lenni, tehát a papok számára ez előírás volt. Felfogta a bárány vérét egy tégelybe, belépett, itt is volt egy ajtó, egy nyílás, ezen keresztül már csak a pap léphetett be, tehát a szentély második részébe csak a pap léphetett be. Az emberek nem mehettek ide be. Hétkarú gyertyatartó, mert nem csak a bárány jelképezte Krisztust, az eljövendő megváltott, hanem a hétkarú gyertyatartó is, mondván, hogy ha Krisztus nem vállalta volna az emberért az áldozatot, akkor sötétség lenne mindenkinek az élete, reménység nélkül halnánk meg, mert mindenki a maga bűneiért kellene, hogy elviselje a végső következményét a bűnnek, tehát az elveszést. A világossággal, a hétkarú gyertyatartóval szemben itt volt a szent kenyerek asztala, ami megint csak Krisztust jelképezte, mint az élet kenyerét. Az eljövendő megváltó, a világosság, az eljövendő megváltó, az erőt adó. Ide belépett a pap, és a tégelyből, amiben vitt a vérből, hintett itt a kárpitra, ami elválasztotta a szentély középső részét a legbelső résztől. És ez a cselekmény, amit önöknek azért kellett elmondanom, mert ez nem magától értetődő, sajnos ezt nem tanítják, és ezt nem is ismerik. Amikor én ezt megismertem, persze nem így egy előadásból, hanem hát hosszabb időn keresztül foglalkozván ezzel a kérdéssel, nyugodtan mondhatom, hogy akkor hullott le a hályog a szememről, én akkor értettem meg Krisztus áldozatát, miért volt erre szükség, miért kellett meghalnia Krisztusnak. Egy félelmetes, nagy jelképes cselekmény volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan szabadulhatunk meg a bűneinktől. A Biblia szerint egyféle módon lehet a bűneinktől megszabadulni. Csak egyféle módon, régen is, ma is, holnap is. És ezt az egyféle módot szemléltette ez a szentély, illetve a szentély szolgálata. Tudnék az, hogy a bűnöket egyedül csak Isten veheti el, és Isten is csak úgy, hogy az ember helyébe áll, és amiért nekünk kellene meghalnunk, ő viseli el a bűnök végső következményét. Tehát ha Isten ezt nem csinálta volna, Krisztus nem jön el és nem hagyja magát megfeszítetni a keresztfán, akkor Istennek sem lenne joga a bűnöket elvenni. Istennek csak úgy van joga elvenni a bűneinket, hogy rendezi a bűnadósságunkat, vagyis a bűn végső következményét, a halált, méghozzá a második halált, ő maga szenvedi el. Ezt az Ószövetségben 1500 éven keresztül, ha kellett, nap-nap után láthatta egy zsidó ember, hogy nekem személyesen ide el kell jönnöm, nekem személyesen Isten elé kell, hogy járuljak, ha én meg akarok szabadulni a bűneimtől, azt fejezzem ki, hogy én úgy meg akarok szabadulni a bűneimtől, mint hogy a kezemmel így oda teszem a kezemet a bárány fejére, hogy most már ne engem terheljen a bűn, én ki akarom vetni a bűnt az életemből. De hogyha én ki akarom vetni a bűnt az életemből, egy valamit tudomásul kell vennem. Hogy ugyan nem én halok meg a bűnökért, mert most már nincs bennem a bűn, tehát kivetettem a bűnt, de valakinek meg kell halni, méghozzá olyan valakinek, akinek egyébként nem kellene meghalni, mert egy másik ember nem veheti el a bűneimet, mert neki a saját bűnei miatt kellene meghalni. Tehát csak az Isten veheti el a bűneimet. Csak az Isten áldozata által lehet a bűnöket rendezni. És ez az Ószövetségben, ahogy említettem önöknek, 1500 éven keresztül gyakorlat volt. A szenthely igazsága, amit a proféciánk jelez, azonban micsoda? Mit jelent az, hogy kiderül a szenthely igazsága? Most már látjuk a szenthelyet, látjuk, hogy itt egy nagyon nagy jelentőségű cselekmény zajlott, de mit jelent ez, hogy a szenthely igazsága ki fog derülni? Ez annyit jelent, hogy a bűnöktől való megszabadításban ez a templomi áldozati rendszer két fokozatot különböztetett meg. Az egyik fokozat volt a bűnbocsánat, a másik fokozat volt a bűneltörlés. Ez az áldozati rendszerben káprázatos világossággal állhatott mindenki előtt, vagyis ha egy ember megbánta a bűneit, akár naponta elmehetett Jeruzsálembe és bűnbocsánatot kérhetett. Persze azért nem mentek naponta, mert hát ugye ezzel komolytalanná tették volna az egész megbánást. Azért nekünk kell egy bizonyos időszakasz, hogy azért visszatekintsünk az életünkre, számba vegyük, hogy hol tartunk. Tehát ezért Isten egy évi három alkalmat írt elő, de elvileg bármelyik nap, minden nap ott lehetett egy ember, aki a bűneitől akart szabadulni. Ha ő oda tette a bárányt, hittel mondta, hogy én utálom ezt a bűnt, nem akarok olyan lenni, mint tegnap voltam, vagy tegnap előtt, én nem akarok rosszat tenni. Istenem, segíts, hogy megszabaduljak a bűntől, megölte azt a bárányt, levétetett tőle a bűntehel, tehát róla a bűntehel levétetett, és ez az ember Istentől bűnbocsánatot kapott, ha ezt valóban őszinte szívvel végezte el. Igen ám, de ezzel nem fejeződött be a cselekmény, ahogy előbb mondtam önöknek, hanem a pap bevitte a vért, meghintette a kárpitot, és az emberünk bűnének a következménye, hogy a báránynak meg kellett halni, az itt maradt a kárpiton, mint vér, mint nyom, mint a bűn végső következménye. Egy évben egyszer a nagy engesztelési napon, ez a Jom Kippur ünnepe volt, a 7. hónap 10. napján volt ez a nagy engesztelési nap. Egyedül egy valaki beléphetett a templom legbelső részébe, a Szentek Szentjébe. Mert ahogy említettem, az udvarba beléphettek az emberek, A középső részben már csak a papok léphettek be, de a papok se léphettek be ide a Szentek Szentjébe. A Szentek Szentjébe csak egy valaki léphetett be, és az is csak egy évben egyszer. Ez volt Izrael főpapja. Izrael főpapja levetette a maga díszes ornátusát, egyszerű gyolcs efódot öltött, magáért és a családjáért áldozatot hozott, hogy ő képviselhesse az egész nép ügyét, és egy évben egyszer a 7. hónap 10. napján belépett ide a Szentek Szentjébe, és itt következett be egy döntő cselekmény, amit ha megértünk, akkor megértjük a dánieli látomást és a dánieli proféciát. Mi volt ez a döntő cselekmény? Az, hogy bárki bűnbocsánatot kaphatott a bűnei elrendezéséért, de ezzel a bűnök végképpen még nem voltak rendezve. A bűnökből ugyanis Isten a Biblia szerint két lépcsőbe tud mindenkit kiszabadítani. Az egyik lépcső, hogy megbánást érezzünk, és ne azonosuljunk a bűnnel, tehát hogy tényleg vessük ki a bűnt az életünkből. Ekkor az ember kap bűnbocsánatot. No de a kérdés az, hogyha az életemben én annyiszor bocsánatot kérek, és mondom, elvileg minden nap bocsánatot lehetett kérni. De hát sokszor kér az ember bocsánatot. De mi a nagy kérdés, amit ma mondjuk ateista emberek is fölvetnek, mint kérdés, hogy kérem, hát már annyiszor kérnek bocsánatot, vagy annyiszor próbálják rendezni a múltat, vagy a gonosz dolgaikat, de mikor lesznek már valósággal jobbak azok, akik hisznek? Valósággal jobbak kik lesznek? Azok, akik a bűnbocsánattal nem élnek vissza. A bűnbocsánat hatalmas lehetőség, de a bűnbocsánattal vissza lehet élni. Ha valaki elkövet bűnöket, megbánja a bűnöket, de aztán úgy tekint előre, hogy hát tulajdonképpen, ha majd újra bűnöket követek el, akkor újra megbánom, és akkor majd újra rendezem. Ez már ugye érezni magán az egész gondolkodáson, hogy túl könnyűre veszi a dolgot. Ez már visszaélés a bűnbocsánattal. Az nem él vissza a bűnbocsánattal, aki hisz abban, hogy a bűnbocsánat után erőt kapjunk, hogy ténylegesen ne vétkezzünk, tehát más emberek legyünk. A bűnbocsánat tudni nem egy formális dolog, hogy most te elkövettél egy bűnt, jó, megvan bocsátva, mert megbántad. Megint elkövettél, megint megvan bocsátva. A bűnbocsánatban erő kell, hogy legyen, hogy a jövőben ne kövessünk el bűnt. No de mikor derül ki az, hogy az ember nem élt vissza a bűnbocsánattal, hanem a bűnbocsánatot a javára fordította, komolyabb lett az életében, valóban le tudott győzni bűnöket, elhagyott bűnöket, soha nem jöttek vissza bűnök, más bűnök megerőtelenültek, és hát szóval komoly, egy ember fejlődött az életében, tehát a bűnbocsánat nem felelőtlenné tette, hanem éppen az életének az átalakulásához segített elő. A főpap, amikor belépett a Szentek Szentjébe, akkor az évközben idehárított bűnök végső eltörlését kérte az Istentől. Vagyis azt, hogy akik komolyan vették a bűnbocsánatot, azoknak a bűneit az Isten véglegesen törölje el. De Isten véglegesen mikor tud eltörölni bűnöket? Csak is az életút lezárulása után, csak is akkor, amikor megvizsgálja, hogy egy ember az életében tényleg fejlődött valamit, amikor hívővé vált. Ha komolyan vette a vallását, akkor más ember lett, akkor az Isten azt mondja, hogy ennek az embernek nem hiába adtam bocsánatot, ez az ember nem élt vissza a bűnbocsánattal, ez az ember más lett, és ezért én eltörlöm a bűneit, semmi adóssága nincs neki. Jézus ezt nagyon világosan egy példázatában állította elénk, ez az adószolga példázata. Miről szól az adószolga példázata? Egy embernek van 10 000 talentumnyi adóssága. Körülbelül ennyi mindannyiunk bűnadóssága is. Mérhetetlen. De a 10 000 talentumot nem lehet megszámolni, az csak biliárdokkal azonos. Megy az urához az ember, és könyörög, hogy majd megadja a tartozását. Nem tudja megadni a tartozását. Nem tudja megadni. De az úr kegyelmes. A király elengedi neki a 10 000 talentumot, megbocsátja neki a bűneit. De Jézus hogy folytatja a példázatát? Itt vége van a példázatnak, hogy milyen kegyelmes az Isten, hogy valakinek csak úgy megbocsátja a bűneit, mert ő elszenvedte a bűnök rendezését, vagyis a Krisztus áldozata az minden bűnt megbocsáthatóvá tesz. Itt nincs vége a példázatnak. A példázat azzal folytatódik, hogy a mi emberünk kimegy a palotából, és találkozik ő is egy adóssal, aki neki adós, de összesen csak néhány dénárral, És az az ember is rimánkodik, hogy várjál, megadom az adósságomat, de a mi emberünk azt mondja, torkának ugrik, és azt mondja, hogy rögtön add meg ezt a 100 dénárt. Felháborodva viszik a hírt a király szolgái, hogy te elengedtél neki 10 000 talentumot, ő meg a másik embernek nem tudja elengedni a 100 dénárt. Tehát Jézus itt a példázatban is nagyon világos különbséget tett a bűnbocsánat és a bűn eltörlés között, miben, hogy mikor meghallja a király ezt a hírt, akkor visszahivatja az adóst, és azt mondja, hogy ha én tőlem elfogadtad, hogy elengedtem a 10 000 talentumnyi adósságot, te meg nem tudtad elengedni a sokkal kisebb adósságot a magad szolgatása iránt, akkor gyere vissza, az adós leveled megvan, és ameddig meg nem fizetted a 10 000 talentumot, addig nem hagyhatod el a palotámat. Vagyis Isten mindenkinek megbocsát, de aki visszaél a megbocsátással, és más embernek nem bocsát meg, az olyan ember, aki magára nézve igényeli, hogy Isten neki megbocsásson, de ő maga kőkemény és irgalmatlan a másik ember iránt, pedig értelmetlen, mert mi nagyon sok bűnt felhalmozunk az Istennel szemben egy egész életben, és egy másik ember, ha a legnagyobb rosszat teszi is velünk, ez valóban ehhez képest csak 100 dénár. De az ember veszi a merészséget és elköveti ezt az igazságtalanságot, akkor az Isten azt mondja, hogy igen, én megbocsátottam neked. De ha te nem tudtál megbocsátani másoknak, akkor én nem törlöm el a bűneidet. Akkor fizesd meg nekem az adósságot, akkor megmaradnak a bűnök. Tehát az ószövetségi szentély szolgálatban döntő dolog volt, hogy a bűnbocsánat az első lépcső, a bűn rendezésében az első szakasz, de a végső szakasz a bűnöknek az eltörlése, amivel a kettő között az a különbség, hogy itt konkrét bűnökre kapunk bocsánatot, itt pedig egy egész életet nyilvánít Isten igaznak. Ez döntő dolog. Ez naponkénti szolgálat volt, és a papok végezték, ez évenként egyszeri szolgálat volt, és a főpap végezte. Még egyszer mondom. Itt ezzel az világosodhatott meg minden gondolkodó ember számára, hogy Isten megbocsátja a bűnöket, a konkrét bűnöket, ha azt őszintén kértük és szembefordultunk, de ez még csak az első lépés. A bűnök végleges eltörléséhez az is kell, hogy én ne éljek vissza a bűnbocsánattal, és Isten engem akkor nyilváníthat igaz embernek, akkor mondhatja, hogy ez az ember élni fog, és az örök élet polgára lesz, hogyha egy emberről az Isten meghozza a döntést, hogy ez az ember az életben fejlődött, átalakult és méltóvá vált az Isten országára. Ez volt a papi szolgálat, ez a főpapi szolgálat. Ez volt a konkrét bűnökért való megbánás szolgálata, ez meg az egész Izrael bűneinek a végső eltörlése, a főpapi szolgálat. Na most ezután megint csak egy nagyon ismert dologra hivatkozom, a kedves hallgatók tudják, hogy Jézus Krisztus halálakor, amikor Jézus nagyot kiáltott a keresztfán, hogy elvégeztetett, beteljesedett, a templomban valami történt. Máté evangélium a 27. fejezete közli, hogy a templomban az történt, hogy meghasadt a kárpit. Ez a kárpit ketté hasadt, és ahova senki nemhogy be nem láthatott, de be sem léphetett, nyilvánvalóvá vált mindenki előtt, hogy Krisztus halálával a földi templomnak vége. Földi templomokra szükség nincsen. Földi templom szolgálat addig volt, ameddig Krisztus el nem jött. Mert ebben a földi templom szolgálatban, amit a zsidónép 1500 évig végzett, a bárány is Krisztust jelképezte, a világvilágossága, a menóra is Krisztust jelképezte, szent kenyerek asztala is Krisztust jelképezte, jó illattétel oltára is Krisztust jelképezte, papok szolgálata Krisztust jelképezte, főpap szolgálata Krisztust jelképezte. Krisztus, amikor eljött és minden emberi bűnért meghalt a keresztfán, nincs szükség földi templomra. Nincs szükség földi templomra, hanem arra van szükség, hogy mindenki Krisztus által személyesen az Istenhez forduljon. És vajon hol lehet ezt megtenni? És hogyan lehet ezt megtenni? Régen ugye el kellett menni Síróba vagy Jeruzsálembe, persze ott se az volt nem a helyszín volt a fontos, hogy Síró vagy Jeruzsálem, hanem maga ennek az egész dolognak a megértése. De amikor meghasad a kárpit, és vége van az egész ószövetségi szolgálatnak, amit különben elolvashatnak szó szerint Dániel könyvében, itt a 9. fejezetben, mert az egyik kijelentés az, hogy véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak. Vége van az ószövetségi áldozati rendszernek. Semmire nincs szükség. Templomra, szertartásra, áldozati tárgyakra, semmire nincs szükség. Na de akkor hol és hogyan rendezhetők el a bűnök? Itt kell tudni azt Mózes második könyve 25. fejezete alapján, hogy amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy így és így kell a templomot megépíteni, akkor Isten azt mondta Mózesnek, hogy a földi templomot a mennyeinek a másolatára készítesd el. Ebben nem volt semmi különleges dolog, hiszen ha leszögeztük, hogy Istennel lehet elrendezni a bűnöket, akkor nyilvánvalólag a mennyben volt mindig is a bűn elrendezés színhelye. Ha itt a földön egy ember csak azért ment el Jeruzsálembe, hogy egy ceremónián részt vegyen, azzal ugyan semmit nem ért el, de hogyha az ő szívében az volt, hogy én most az Isten színe előtt állok, és én az Istennel akarok megbékélni, és a bűneimet a megváltóra helyezni, akkor szabadulhatott meg a bűneitől. Tehát ez az ószövetségben is ez volt, hogy maga Dávid is kimondta az 51. Zsoltárban, hogy nem a bárányok és bakok vérében gyönyörködsz Istenem, hanem a töredelmes és megbánó szívet nem veted meg. Tehát nyilvánvaló, hogy Isten színe előtt kell megjelenni valakinek, és az új szövetség idejében tehát nincs szükség templomra, de szükség van arra, hogy minden egyes embernek személyes Isten ismerete és személyes Istennel való kapcsolata legyen. Ugye az új szövetség lényegét Jeremiás könyve 31. fejezete olyan világosan elmondja, amilyen világosan csak lehet. Azt mondja ott a próféta 600 évvel Jézus előtt, Jeremiás 31. fejezetében, a 31. verstől, hogy az Isten majd új szövetséget köt az emberekkel, az elméjükbe és a szívükbe írja a törvényt, az Isten mindenkit önmagához hív, hiszen Isten teremtménye minden egyes ember, Krisztus mindenkiért meghalt, és Krisztus által minden egyes embernek egyenes bejárása van Isten trónusához a mennybe. Amikor Jézus meghalt, föltámadt és a mennybe ment, a földi templom helyét elfoglalta az, ami azelőtt is létezett. Itt a földön egy csak kiábrázolta Isten egy nép által, a zsidó nép által. Jézus mennybe menetele után mindenkinek személyesen az Istennel kell elrendezni a bűnöket. Ez az őskeresztények és az ókeresztény kor hívői előtt teljesen nyilvánvaló volt. De bekövetkezett egy hatalmas nagy változás a 4. és 6. század között a kereszténységben, és erről most azért nem csak azért nem beszélek, mert az időm vészesen halad előre, hanem azért nem beszélek, mert a Bibliai Látomások című sorozatunk úgy van megalkotva, hogy erről fogunk beszélni, mert más látomások, ezutáni új szövetségi látomások ezt folytatják. Tehát amikor majd rátérünk Péter, Pál, János jelenések könyve látomásaira, akkor majd tessenek erre visszaemlékezni, vissza is fogok utalni rá, ugye az ismétlés a tudás anyja, vissza fogok utalni rá, hogy ez mind ezt folytatja, hogy amikor Jézus a mennybe ment, mindenkinek személyes bejárása van a mennyben, és ezt a kereszténység első 3 évszázadában ezt hirdették és tudták, de a 4.-6. század között a kereszténység történelmében létrejött egy borzalmas eltorzulás, ami röviden és egyszerűen így fogalmazható, meg így összesíthető, hogy a mennyei bűnelrendezés helyébe a földi bűnelrendezést kezdték odaállítani. A kereszténységben templomokat kezdtek építeni, és fölhatalmazták a papságot azzal, hogy majd Krisztust ők képviselve adnak bocsánatot az emberek bűneire. Kialakult a kereszténység történelmében az, ami egy félelmetes torzulás, a laikusok csoportja és a klerikusok csoportja. Laikus volt az egyszerű keresztény, aki nem lett szerzetes és pap, és klerikus volt az, aki az egyházi szolgálatba lépett, és azt mondták, hogy ha valaki ezeknek az embereknek nem mondja el a bűneit, ez a gyónás intézménye persze nem 4. 6. századi, csak 10. század utánról vannak erről igazán részletes dokumentumok, de minden esetre beteljesedett ez, hogy a mennyről és Krisztusról és az Istennel való személyes kapcsolatról az emberek figyelmét elterelve a földi templomokra és a földi klérusra irányították. Ezért nem is tudhatták sem Miller, sem más azt, hogy mit jelent az, hogy kiderül a szenthely igazsága. Amikor valóban megértették ezt a proféciát, a 2300 éves proféciát, akkor egy csapásra teljesen bebizonyosodott ennek a tartalma. Krisztus miután meghalt, föltámadt és a mennybe ment, elkezdte a mennyben a papi szolgálatát. Tehát Jézus mennybe menetele után mindenki személyesen Krisztushoz fordulhatott a bűneinek bocsánatáért, a megváltóhoz, aki az életét adta az emberiségért. Krisztus mindenkinek megbocsátott, aki őszintén kérte ezt a történelem folyamán, bárhol is ért, bárhol is lakott. Akár tudott Krisztusról, akár nem ismerte részletesebben a tanításait, csak érezte annak a szükségességét, hogy Istenem segíts, és ne legyek olyan, és ne tegyek olyan rosszat, mint ma. Krisztus a történelemben gyakorolta azt a szolgálatát, amit az Ószövetségben így nevezhetünk, hogy papi szolgálat. De nyilvánvaló, hogy akkor, amikor Krisztus második eljövetele közeledik, Krisztusnak a másik szolgálatát is gyakorolnia kell, vagyis a papi szolgálat mellett a főpapi szolgálatát. Ez mit jelent? Ez annyit jelent, hogy Jézus a második eljövetelekor, amelynek a napját és óráját nem tudjuk, azért van itt ez a nagy kérdőjel, Jézus, amikor másodszor eljön, fel fogja támasztani a Biblia szerint az igaz embereket. A történelemben bármikor is élt igaz emberek feltámadása ekkor lesz. Na de hogy fogja Jézus feltámasztani az igaz embereket, ha nem úgy, hogy az ítéletben visszaítéli nekik az életet? Hogy az ítéletben, amit a mennyben folytat, és ez a főpapi szolgálat, hogy visszaítéli nekik az életet, mondván, hogy ti megbántátok a bűneiteket, de nem éltetek vissza a megbocsátással, komolyan vettétek, hogy az én vérembe került, hogy ti megbánhassátok, és megtisztulhassatok a bűneitektől, és én, mivel hittetek bennem, és nem éltetek vissza a megbocsátással, én az egész életeteket igaznak nyilvánítom, és akit Jézus igaznak nyilvánít az ítéletben, az ítélet lezárulása után, a második eljövetelekor annak adhatja vissza az életet. Az ítéletnek ez az első szakasza, Péter első levele, 4. fejezet, 17. verse szerint, ami világosan mondja, hogy először az Isten házán kezdődik az ítélet, de ezt már Dániel könyve 7. fejezetében látomásban is láthatjuk, hogy Krisztus a második eljövetele után ítéletet tart először azok fölött, akik egyáltalán igényelték az ő közbenjárását az atyánál, akik elfogadták az ő áldozatát. Tehát eddig van Krisztusnak a történelemben a papi szolgálata, de itt elkezdődik Krisztusnak a főpapi szolgálata, és a főpapi szolgálatnak mi a lényege? Hogy az évközben idehárított bűnöket, tehát most megint visszamegyek az ószövetségi példához, mert itt szemléletes, tehát az évközben idehárított bűnöket a nagyengesztelési napon a főpap egyszer s mindenkorra eltörölte. Tehát ami itt lezajlódott az Ószövetségben a nagyengesztelési napon, a kereszténység történelmében egy bizonyos időponton túl ez fog zajlani, és ennek az időpontját adta meg Isten ezzel a 2300 éves jövendőléssel, hogy ettől az időponttól kezdve elkezdődik az ítélet. Vagyis Krisztus mielőtt eljönne másodszor, azelőtt neki az ítéletet el kell kezdeni, az igazak fölötti ítéletet, hogy visszaadhassa majd az igazaknak az életet, utána lesz majd a nem igazak fölötti ítélet, de ez most kívül esik a tárgyalásunk körén. Fölvethető azonban a kérdés, hogy kiderül a szenthely igazsága, tehát a jelképesen a mennyre hárított bűnök, amiket az emberek a történelem során megbántak, és kérték Jézustól, hogy vegye át a bűneinket. És Krisztus ezeket a bűneiket semmissé nyilvánítja. És ez az ítélet kezdete, fölmerül még az a kérdés, hogy miért kellett ezt a 2300 éves jövendőléssel kinyilatkoztatni. Hiszen, hogy mi történik a mennyben, erre mondhatjuk azt is, hogy hát ez az Isten dolga, ez az Atya és a Fiú dolga, mennyiben vagyunk mi közreműködők emberek, akik mégiscsak itt a Földön élünk. És itt szeretnék rámutatni a Dániel 8.14 másik értelmére, mert az, hogy megtisztítatik a szent hely, ez így is fordítható, hogy kiderül a szent hely igazsága, hogy egyébként idéztem a Károlyi Bibliából. Nem csak a mennyben történik valami 1844 után, itt a Földön is történik valami. mi történik a Földön, kiderül ez a tanítás. Világossá válik mindenki előtt az, amit azelőtt évszázadok temettek el. Hogy egyedül az Istennel, Jézus Krisztus által lehet rendezni a bűnadósságunkat. Tehát Istennek a személyes megismerésére, Istennel való kapcsolatra és Jézus Krisztussal való szövetségre van ahhoz szükség, hogy meg tudjunk szabadulni a bűneinktől. Mi, kik temették el ezt az igazságot? Itt jön a proféciának a legfájdalmasabb pontja, és ezzel fogunk foglalkozni majd a következő előadások egynémeikében, mert ezt az igazságot nem más vallások támadásai temették el, nem az ateisták temették el, hanem a romlás a kereszténység legbelsejében ütötte fel a fejét, ezt az igazságot a középkori kereszténység temette el. A középkori kereszténység, ami a 4.-6. századtól fogva egy másik profétikus időpont, egy hétszer, a Bibliában hétszer van benne ez az 1260 éves időpont, egy 13 évszázadig tartó elfajulás temette el. Isten helyébe és Jézus Krisztus helyébe emberi tekintélyeket állítottak. Az Istennel való bűnelrendezés helyébe emberi hagyományokat és eszközöket állítottak. A kereszténység döbbenetes eltorzulása már-már ezt az egész tanítást a semmibe lökte le, de Isten ezt a tanítást itt a Földön is vissza tudta hozni nem is 1000 éves, vagy hány évig volt Csipke Rózsika álma, 100 év, vagy nem is tudom mennyi, hát ez olyan 1500 éves Csipke Rózsika álmából. Egy hatalmas nagy csalódás által, mert a Miller mozgalom itt várta Jézus megjelenését, de miután nem jelent meg Jézus, és utána néztek, hogy mi az, hogy szent hely. Elkezdték olvasni Mózes 3. könyvét, zsidókhoz írott levet, és a többi, aminek a lényegét én most sűrítve elmondtam önöknek. És amikor a nagy csalódás bekövetkezett, hogy nem az lett meg, amit vártak, egy nagy csalódás által tisztázódott ki a dolog, hogy Isten nem is Krisztus második eljövetelét jelentette ki, hanem azt, hogy kiderül a szent hely igazsága. Kiderül a mennyben, megtisztítatik a mennyei szent hely, Jézus elkezdi a főpapi szolgálatát a mennyben, tehát az emberiség története az utolsó korszakába lépett. Mert amikor az ítélet elkezdődik, az már az utolsó korszak. Ez egyébként a Jelenések könyve 3. fejezetében az utolsó üzenet, Jézus utolsó üzenete, a laodíceai üzenet teljesen nyilvánvalóvá teszi, mert a Laodícea név magyarra fordítva annyi, hogy az ítélet népe. Az ítélet idején élünk. Fejünk fölött a mennyben az ítélet zajlik. Krisztus előkészíti a második eljövetelét. És eközben a Földön is párhuzamban a mennyei történéssel, itt is azért beindulnak bizonyos történések, a középkori teljhatalma lejár a kis szarvnak, a középkori eltorzult vallásosság a 18. század végén döntő döfést kapott, ugye a nagy francia forradalom idején, vallást és államot szerencsére ketté választottak, 200 éve az emberiség kicsit föllélegezhetett egyáltalán, aki nem a vallás iránt érdeklődik, az is. Nem élünk már a középkorban, ahogy szoktuk mondani, valóban szívünk minden hálája lehet ez, mert ha most mondjuk a középkorban élnénk, akkor azt hiszem egy szép mágia várna odalent bennünket, mindannyiunkat, hogyha ilyen kérdésekről beszélgetnénk. Vagy esetleg a kerékbetörés között választhatnánk, vagy esetleg előtte még egy kis tüzes vaspróba és egyéb más nyalánkságok között. Tehát szerencsére nem élünk a középkorban. Óriási fölszabadulás. Szerintem az emberiség ezt nem tudja értékelni, mert az emberiség visszagyalogol most a középkorba. Államot és egyházat újra egyesíteni akarnak, és újra az emberi tekintélyek időszaka jön, hogy már valaki hozza helyre ezt a világot, mert szét megy ez a világ, hát szükség van egy világot összetartó hatalomra, ugyan ki legyen ez. A Biblia szerint a kis szarvra esik majd újra a választás, a legrégebbi hatalom, annyiszor úrrá lett már a történelmi nehézségeken, ez is benne van a Szentírásban. Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, hogy halálos sebet kap ez a kis szarv, de a halálos sebe begyógyul, és az egész föld csodálva fogja követni. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy ez a kis szarv, ugye ez egy gonosz hatalom, de nem arról van szó, hogy ő magát rá tudná erőltetni az egész emberiségre. Az emberiség óhajtja azt, hogy ne szabad legyen, hanem szolga legyen. Megírta ugye híres betétjében, sokat hivatkozom rá, de tessenek elolvasni Dosztojevszkijnek a Karamazov testvérek című művében a nagy inkvizítor jelenetet, ami arról szól, egy legenda, hogy a középkorban megjelenik Jézus a spanyol inkvizíció évszázataiban, és a legenda szerint megkérdezi Jézus a spanyol főinkvizítort, hogy hogy lehet, hogy az én nevemben megölitek az embereket, és mágiára viszitek az embereket. Akkor a nagy inkvizítor megdörzsöli a kezét, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus, ha továbbra is szabadságról, meg szeretetről beszélsz, téged is megölünk, úgyhogy jobb lenne, ha távoznál talán, de elmondom neked, hogy miért öljük meg a te nevedben az embereket. Azért öljük meg az embereket, mert ők meg akarják magukat öletni. Mert az embereknek nem kell a szabadság. Az embereken a szabadság olyan, mint egy nagy terhes súly, nem tudják vinni. Mi az egyház azt mondjuk, emberek, ne roskadozzatok már ilyen súly alatt, mi a szabadság, adjátok nekünk át. És mi majd cserébe megmondjuk, hogy hányszor kell gyónni, áldozni, búcsújáróhelyre menni, vezekelni, mindent pontosan előírunk, és ha ti ennek fejében ezt megteszitek, de ha nem teszitek meg, az se baj, csináljatok úgy, mintha megtennétek, és akkor üdvözülni fogtok. Hát ez az Jézus Krisztus, ez az, ami sikeres és nyerő a történelemben. Igaz a mondás valóban, hogy kettőn áll a vásár. Ne szídjuk csak a földi hatalmasságokat, akár politikai, akár vallási hatalmasságokat. A földi történelmünk azért reménytelen, mert nem csak a hatalmasságot akarják elnyomni azokat, akik lent vannak, hanem az elnyomottak is vágyakoznak arra, hogy elnyomottak legyenek. Szegény Petőfi például ezzel nem tudott napirendre térni, hogy ilyen birka az emberiség. Petőfinek az Apostol című nagyműve, meg az egész munkássága, levelei mindig ezt panaszolják, hogy az emberek rettenetesek, mert azt még csak megértenénk, hogy vannak ilyen gaz, nem tudom én, 8. Henrikek, akik mindenféleképp tort akarnak ülni az alattvalókon, de hogy az alattvalók ezeknek tapsoljanak, és ezeket kövessék, ez az már észbontó, de ezért is mondta Jézus Krisztus, amikor eljött az első eljövetelekor, hogy ő nem a hatalmasok, de nem is a szegények az elnyomottak országát akarja megalapítani, ő az Isten országát akarja megalapítani. Mihez hasonlítsam az Isten országát? Mihez hasonlítsam azt? Az emberi történelem reménytelen. Mert az ember visszaél a hatalommal, ha hatalom van a kezében, és ha nincs hatalom a kezében, akkor meg nagyon könnyen hagyja magát leigázni. És ezért van szükség arra, hogy egy új világ induljon az útjára. A földi történelem úgy, ahogy van, reménytelen, és egyre borzalmasabb. Egyrészt, akik hatalmon vannak, azoknak is kicsiszolódik a manipulációs eszköztáruk. Akik meg lent vannak, azok egyre inkább eltompultak, hiába vannak most 6 milliárd 300 millióan, de tulajdonképpen mindenki a lelke mélyén Krisztust kiállt, és mégis Barabás jön ki a nagy szózatból. Ezért ennek az emberi történelemnek be kell fejeződnie, de mielőtt befejeződik ez az emberi történelem, Isten nem csak a mennyben kezdi el az ítéletet, amit el kell kezdenie, mert Isten minden egyes embernek, akinek örök életet ad, tessenek meg, örök életet adni egy embernek, hát azt meg kell vizsgálni az életét, hogy valóban méltó volt-e a bűnbocsánatra, és méltó-e a bűnök eltörlésére, de nem csak a mennyben kezdődik el valami, hanem elkezdődik a földi történelemben is, mert a földi történelem végén csak az az ember fog megállni, aki élő állapotban éri meg például Jézus második eljövetelét, csak azok az emberek fognak megállni, akik a bűneiket valóban Istennel akarják elrendezni, akik becsülik Krisztus áldozatát, akik személyesen komolyan veszik azt, amit Jézus egyik utolsó szava volt, János evangéliuma 21. fejezet 22. versében, te kövess engem. Jézus így búcsúzott a tanítványaitól. Ezt mondta Péternek és rajta keresztül mindenkinek, hogy te kövess engem. Nyilvánvaló, hogy az ezutáni látomások, amelyeket majd részletezni fogunk, ezzel az időszakkal fognak nagyon sokat foglalkozni. Hogy lehetett az, ki tudta elérni azt, hogy a kereszténység történelméből a legdrágább dolgot ki tudta iktatni? Ki tudta azt elérni, hogy Krisztus helyett másokhoz forduljanak az emberek? Ki tudta elérni azt, hogy ezt Krisztus nevében tegyék? Tehát Krisztus nevében eltávolítani Krisztustól az embereket. Hát azért ez, hogy mondjam, azért ez teljesítmény, nem? Ez teljesítmény. Erre mondja a Szentírás azt, hogy erre az ember nem lett volna képes. Itt Krisztus nagy ellensége, Sátán tudta azt elérni, amit majd a következő látomásaink be fognak mutatni, hogy először elhintette a diotrefészi szellemet. Most erről többet nem mondok. János harmadik leveléből, ha valaki elolvas két verset, megérti, hogy mi az, hogy diotrefészi szellem. A kereszténységen belül legyen valaki, aki elsőséget kíván, és aki vele nem ért egyet, az kirekeszti az egyházból. Ez már az első, harmadik század között ez a szellem elkezdett tevékenykedni a kereszténység körében. A következő lépés az volt, amikor ez a kis szarv, ami a Bibliában a fenevad, és ami a Bibliában az antikrisztus, ugyanaz tulajdonképpen mindegyik jelkép, ugyanarra a hatalomra céloz, kis szarv, egyenlő fenevad, pusztító, utálatosság vagy antikrisztus. Következő lépése az volt, hogy beül az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Krisztus nevében beszél, de nem Krisztushoz vezeti az embereket. Ez egy döbbenetes dolog. Hát ezt, hogyha nem a Biblia írná, akkor az emberre azt mondanák, hogy megőrült, kérem, aki ilyeneket mond. De ne felejtsük el, Sátán nem szeret nyíltan támadni, mert akkor lelepleződik. Sátán azt szereti, hogy beöltözik világosság angyalának, és azt mondja az embereknek, legyetek vallásosak, legyetek Krisztus követők, szeressétek Krisztust, de ne vegyétek komolyan, amit mond, sőt, meg se ismerjétek. Ezt csinálta a történelemben. Aztán, amikor már beült az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát, akkor utána már jön, amit olvastunk a Dániel 8-ban, olvashatunk a Dániel 7-ben, hogy üldözi a szentek népét, részeg a vérüktől, akkor már jön az inkvizíció, és jönnek az egyéb más történelmi vasztettek, és amikor halálos döfést kap, és úgy tűnik az emberek előtt, hogy a kis szarvnak vége van, és az emberiség megittasodik, hogy végre leráztuk az iszonyatos vallási koloncot a fejünkről és a válunkról, akkor kézen közön újra visszatér ez a hamis valláspolitikai erő, újra a föld vezető ereje lesz, és azt is olvastam most Dániel könyve 8. fejezetében, hogy kéz nélkül rontatik meg. Kéz nélkül rontatik meg. Nincs ember, nincs emberi szervezet, ami ez ellen a hatalom ellen küzdeni tudna. Miért? Mert Sátán jobb kezének az eszköze. Egyedül egy valaki tudja megsemmisíteni, amit így mond Pál apostol, majd megsemmisíti az Úr az ő szájának lehelletével és dicsősége feltűnésével. Jézus második eljövetele vett véget ennek a kis szarv hatalmának, de a 2300 éves profécia lejárta után ezt már egyre több ember meg fogja tudni ismerni, mert kiderül az igazság. Az az igazság, amit ez a kis szarv a földre vetett, megtaposott, döbbenetesek ezek a kijelentések, nem tudom, hogy tetszettek erre figyelni, hogy megtaposott, földre vetett, és közben jó szerencsés. Hát azért mondjuk 13 évszázadig a világ urának lenni, és azt csinálni, amit akar, azért nem kis történelmi idő. Mi mennyit sóhajtoztunk itt holmi szovjet elnyomás idején 60-70 évért. Joggal sóhajtoztunk, mert nem azt mondom, hogy most azt szépnek lássuk, joggal sóhajtoztunk 60-70 évért, de kedves hallgatók, gondoljunk arra, hogy az emberiséget 1300 évig megtaposták. Önálló gondolkodás tiltása, lelkiismereti szabadság tiltása, úgy kell gondolkodni, hogy én gondolkodom, aki velem egyet nem ért az eretnek, aki nem ezt az utat követi, azt jobb, hogyha megöljük, mint hogy éljen. A gyilkosságot és a vallás nevében való terrort és erőszakot világtörvényé tette. Nem kis dolog. Még egyszer mondom, nem kis dolog Krisztustól úgy eltántorítani az embereket, hogy ez Krisztus nevében teszi valaki. Ez a legfélelmetesebb dolog, és a Biblia sem tanításaiban, sem látomásaiban nem tér napirendre e fölött, ezért ne tessenek úgy venni, hogy én most erről a témáról sokat akarok beszélni, de hogyha látomásokról van szó, kövessük végig a látomásokat, még viszont fogunk találkozni ezekkel a kérdésekkel egy-két előadás nyomán. Na de azért legyen egy szép zeneszám a befejezés, az a zeneszám, ami mindennél többet mond, A zeneszerző zsidó származású Mendelssohn, nagyon jól ismeri a család az Ószövetséget. Mendelssohn egyébként református lesz, tehát ő levonja a következtetéseket a Biblia megismeréséből. Az Éliás oratórium, amit most előadtunk a Kertészeti Egyetemen, illetve itt az Olasz Intézetben, ha jól tudom, ez, de nem akkora fordítani, a szívemhez legközelebb álló tenor áriát, ami Baski István előadásában hangzik fel, és amely arra biztat mindannyiunkat, hogy személyesen keressünk. Személyesen keressük Istent és Isten megoldásait. És még annak se higgyünk, ha valaki Krisztus nevében szól, mert Krisztus nevében ugyan sokan szólnak, de nem Krisztusról szólnak.